Jó estét kívánok a Zsidó Tudománynak Szabad Egyeteme, és a mai téma az a haszidizmus Magyarországon, és konkrét kérdéset felett téve, hogy Kossuth találkozott-e a nagykálói rebével. Kossuth Lajos és a nagykálói rebe. Nézzünk meg egy kicsit, ugye két dologról beszéltünk már. Az egyik volt a pozsonyi rabiról, a Hassam Szaiferről, aki a magyar ortodoxiának a nagy rabia. Aztán volt a Slomónak egy órája a haszidizmusról, a haszidizmus is mitnagdím, is ellenzék. Ezek után, nagyon szerintem a harmadik téma, lényegében mind a két téma, előbb említett két témának a folytatása, az a haszidizmus Magyarországon. Most természetesen a haszidizmust keresünk, akkor a vallásos, hagyományhű táborban kell ezt keresni. Ugye, mert reform, vagy neoreform táborban hát nem lehet keresni haszidizmust. Azért nem, mert valahogy ez nem stimmel az egész haszidizmus lényegével. A haszidizmus, aminek az a lényege, hogy elmondja és tanítja, hogy milyen különlegesek a micvák is, a dolog mélysége, hogy azáltal az ember teszed micvát, mi annak a hatása a spirituális világokban, stb. Stb. Ezért, ha az ember érti a micvák fontosságok, az egész reform kérdés nem merül fel. Ugye a reform, olyan dolgot kell reformálni, ami már nem aktuális, ami nem élő, ami nem fontos, ami olyan dolog, ami fontos, élvezhető, jó, friss, annak minek reformálni. Szóval ezért mindig jellemző a haszidokra, hogy mit tudom én is, ezt lehet látni a festményekben is, ez a haszid a zsinagógában teli élettel, örömmel, van egy tánc. Mert ha érti és értékeli a micvát, akkor mindig ott van az öröm is, az energia is, élet is. Ezért egyértelmű, hogy a haszidizmust nézünk, akkor mindenképpen a vallásos táborban. Annak ellenére azt se lehet kizárni, hogy voltak olyan nagy gondolkodók, írók, akik nem voltak nagyon vallásosak, és mégis nagyon nagy szimpátiával, nagyon élveztek, és tanították, és írtak a haszidizmusról. Például a Martin Buber, aki egy nagyon híres filozófus, nagyon sokat foglalkozott a haszidizmussal. Igaz, hogy szerintem egy kicsit, nem csak egy kicsit, eléggé félreértette, egy picit úgy így vitte el a haszidizmus, valami kereszténységféle, hogy mit tudom én, a szeretet és a szív, és mindenképpen látjuk, hogy mint gondolkodó, mint filozófus képes volt látni a különlegességet a haszidizmusnak. Szóval mindenképpen én szeretnénk ma egy kicsit a haszidizmus Magyarországon erről egy kicsit beszélni, ami természetesen félig meddig, hát ez lesz a haszidizmusnak a magyar ortodoxiának a története. Mert lényegében a magyar ortodoxia és a magyar haszidizmus az ilyen elég ilyen párhuzamosan ment. Most. Ugye mindenkinek adtam egy ilyen haszi dinasztia családfái, amit szerkesztettem 2005-ben. Természetesen itt nincs, nem mindenki van rajta, csak a fontosabb és híresebbeket tüntetem fel, ami azt jelenti azok, amely ma is elterjedtek, és azok, ami Magyarországról számít. Próbáltam mind a kettőt kicsit feltüntetni, de ennél sokkal-sokkal több van, és azt sajnáltam, hogy nekem kellett ezt megszerkeszteni, és nem tudtam találni valami készet. mert az sokkal jobb, jobb lett volna, de ugye az is volt a probléma, ugye egy A3-asra, az is, ezzel csináltam két oldalt is, egy része ezen az oldalon, része a másik oldalon. Nézzünk meg csak az alap dolgokat. Ugye az A oldala, ez az, ahol az impresszum is van, és a B oldala az a másik. Az A oldala az a Baal Shem Tov, ugye mindenképpen a Baal Shem Tovval kezdődik, a haszidizmus alapítója, 1698-tól élt 1760-ig. Aztán vannak, akit a feltüntetve a leghíresebb tanítványai, a leghíresebb tanítványai és annak leszármazottjai. Most ezen az oldalon mindenképpen érdemes ráfigyelni a közepén. Közepén ott van a tanítvány, a Baal Shem Tov tanítvány, Rabbi Dovber Friedman, a Mezricsi. Mezricsi Magid, és ott van a fia, és itt tovább megy, és ebből egy nagy dinasztia jött létre, ami ma is elterjedt, ez úgynevezett a Ruzsini dinasztia. És Izraelben, Jeruzsálemben, máshol is vannak Ruzsin, de hát a Ruzsin természetesen vannak leágazatai is, ami Csartkov, Huszjátan, Stefinest, Szadigura, és más. Egy dolog, ami nagyon fontos, én a város nevét, kivéve Magyarországon, én úgy írtam le, hogy haszidoknál kiejtik, amelyet én nem néztem meg atlaszban, hogy mi a hivatalos neve, de valaki oda akar utazni, akkor most akkor nem biztos, hogy találni fog Szadigura nével, hanem lehetett Szadigurára, vagy mit tudom én, hogy kell egy kicsit módosítani. Szóval ez az, ami van itt közepén. A Mezricsi Magid mellett balra ott van a Menachem Nachum Tversky, a Csernobili rabbi, ahol szintén a lap bal alsó részben lehet látni, hogy ebből alakult egy nagy szintén egy nagy dinasztia, és ott van a Skveri Rebbe, Rachmastrivke és mások. Ezek is mondom, ma vannak. Például New Yorkban a Skveri Rebbe, ez nagyon-nagyon sok magyar származású zsidó mennek hozzá, és egy nagyon ilyen népszerű Rebbe. Ez amit két nagy dinasztia, és akkor ennek az oldalnak a jobb sarokban található, ott fent, az utolsó, a Rabbi Zvi Hirsch Nadvornából, annak a tanítványa volt de Menachem Mendel Hager a Koszovi Rebbe, annak a fia, és annak az unokája már volt a Vizsnici Rebbe. A Vizsnici Rebbe az egyik híres haszid dinasztia Magyarországon. Pontosabban a Vizsnic az a monarchiához tartozik, de már Kárpátalja után, Mármaros után, ott már nem is nagyon beszéltek magyarul, de mégis ezek magyar, ahogy mondtam már, nem a határ számított, hogy nem a határ által lehet meghatározni, ki melyik rabbi, magyar rabbi volt, nem, hanem ez egy zsidóság belüli meghatározás, és a vizsniciak mindenképpen magyar zsidók is, magyar rabbi dinasztiának számít. Ha csak azért, mert a haszidoknak a nagy része Mármarosan, Kárpátokban éltek, ami már természetesen rendes Magyarország, illetve ennek a Menachem Mendel, az első Vizsnici Rebbe-nak az unokája, Rabbi Israel, a A oldala szélső jobb, és akkor ott van, ami vastagon van szedve, az Rabbi Menachem Mendel, ő volt az első Vizsnici Rebbe. Neki az unokája volt Rabbi Israel, aki Vizsnicban kezdte, és aztán Nagyváradon folytatta. nagyváradon folytatta, és ott 1936-ban hunyt el. Vizsgénz egyértelműen egy magyar haszid csoport a mai napig, és ott, ami nagyon jellemző ezekre a dinasztiákra, nem csak hogy mindig van egy utód, hanem amikor két gyerek van, akkor azt jelenti az utódlás, az kettőből áll. És annak a két rebének szinten van két-két gyerek, akkor már egy nemzedéke később már négy rebe lesz. És akkor így a Vizsnicben ez nagyon lehet ezt látni, hogy a Rabbi Israel, a nagyváradi, amikor ő elhunyt, akkor négy fia kezdte, lett rebe, és haszid csoportokat vezették. De nézzünk meg, mi az, ami megmaradt. Ami ma megmaradt, ugye van, és közben volt egy holokauszt, illetve a Rabbi Eliezer, a Vizsnici rebenek nem volt gyereke, akkor a visói pedig megmaradt egy gyerek a háború után, és akkor aztán vége lett. Két fia maradt meg ma. Ugye balról nézünk, akkor volna a második, Rabbi Chaim Meir, aki a Vizsnici rebe lett 36-ban Nagyváradon, aztán Izraelben ment, Néberákba folytatta, és amikor ő elhunyt, akkor két fia lett, átvette a Vizsnici rebeséget, egyik Izraelben, Néberákban, másik Monciban, New Yorkban, és adjan Isten nekik a hosszú életet, de egy dolog biztos, hogy ott az utódlás sok gyereket jelent. A Bnei Berák, aki a két gyerek fogja átvenni, és a Monci New Yorki szerintem 5-6-8 gyerek fogja tovább vezetni. Mi azt jelenti, hogy a nagy Vizsnic, a nagy New Yorki Vizsnicból lesz 4-5 kis Vizsnic. Ilyenkor ez ilyen belső haszid, hogy az az érzés, hogy mi vagyunk a Vizsniciek. Például, mondjuk a Bnei Beráki Vizsnic azt mondja, itt van Vizsnic, és New Yorkban van Monci Vizsnic. Az már csak egy leágazat, ez nem a fő vonat. New Yorkban azt mondanak, itt van Vizsnic, és Bnei Berákban van Bnei Berák Vizsnic. Azt jelenti, hogy a fő vonalat, hogy mindig az ő rebeje, az valódi utódja, és ő viszi tovább. Ami azt jelenti, hogy a következőben úgy lehet elképzelni, hogy lesz a brooklyni Vizsnic, ami a valódi Vizsnic lesz, és aztán, és akkor így, mindenképpen mondom, itt is elég sokan vannak, ami azt jelenti, hogy a 3-4 kisebb csoportra oszlik, az se a világ vége, és tényleg ezek mind tanult, és én nem mondanám, hogy mindenki tényleg ilyen csodarabbi, mint régen volt, ez nem annyira jellemző a mai fiatalabb generációra, de van a mai rebék is ilyen tényleg, aki nagyon különleges. Karizmatikus vezető van több, csodarabbi az már kevesebb. A csodarabbi ez egy külön kategória. Ugye ezt nem kell, erre nem lehet csodálkozni, mert természetesen például én, amit láttam például Lubavitch Rebet, ő egy hihetetlen nagy tudós volt. Igen, nem zsidó dolgokban minden témát tudott. Ugyanígy világi dolgok, ugyanígy egy karizmatikus vezető, ugyanígy egy csodarabbi, azt hiszem, minden volt egyben. De nem ez a, mondom, egy fiatalabb rebe, aki legalább jól vezeti a közösséget, tehát ez a lényeg most. Nem csodarabbi, hát Isten mindig ott van. Isten, hát ő a csodatevő, nem kell, hogy a rebe legyen a csodarabbi. Más, amikor az ember el tud menni a rebehez, és a rebevel egy kicsit megbeszélni a dolgokat, és tehát a dolog lényeg a tanítás, ugye a haszidizmus, és ezt sokszor még kicsit gondoltam még azon is, hogy ugye magyarul szoktak mindig mondani, a rebe az egy csodarabbi. Körülbelül ez lett a fordítása a rebének, és az igaz, hogy a haszid rebeik, ezek csodarabbik is voltak, de elsősorban a haszidok nem a csodarabbihoz utaztak, hanem elsősorban egy tanításért. Ugye tanítson őket meg, hogy hogy kell a zsidóságot élvezettel és áhítattal Istent szolgálni, hogy lehet jobban elmélni. Ez volt a lényege. Sőt, Lubavitchi Hátszlénak szoktak mondani, hogy a legkisebb dolog a Rebbének az a csoda, a csodák, mert csoda, nem az a dolog. A lényeg az, hogy ember eljön, és a rabbi tanítson, hogy kell jobb zsidó lenni. Szóval ez, de hát mondom, ez jól kiegészíti a Rebbét, amikor még egy csoda rabbi is, és nagy tudós is, és karizmatikus vezető is. Szóval ez mondom, itt ezen az oldalon van a Viznici. Most lapozunk át a B oldalhoz. Itt ugye nagyon zsúfolt itt, mert ezen az oldalon felsoroltam úgy mindenki, aki a Mezricsi Magid tanítványai. Az előző oldalon volt a Baal Shem Tov tanítvány és azok a dinasztiak, illetve a Mezricsi Magidnak a családja. Ezen az oldalon, a B oldala van a Mezricsi Magidnak a tanítványai, és ez tényleg látszik, hogy a haszidizmusnak a nagy része az a Mezricsi Magidnak a tanítványai voltak. Most itt kicsit egyszerűsíteni ezt a nagyon zsúfolt táblázat. A felső bal sorok azok a lengyel haszidok. Ebből sajnos hiába a háború előtt, a második világháború előtt nagyon-nagyon sokan voltak, sok száz ezren, ebből ma összesen egy haszid csoport, ami igazán működik. De azt szerint, hogy többiből maradt 10-20 család, vagy ilyesmi, hát mind Auschwitzban maradt. Maradt abból a felső bal sorokból, maradt a jobb alsó, a Gerirebe, vagy Gurirebe. Ez tényleg egy nagy csoport Izraelbe, Amerikába. És igen, az összes lengyel haszid maradvány az mind beilleszkedett Gurba, mert más nem maradt. Volt, ahol még nem maradt élő leszármazott a Rebének. Szóval egész család mindenkivel együtt szól, elpusztozol, hihetetlen a pusztulás, ami volt Lengyelországban. Szerintem az a Magyarország, mit tudom, hogy életben maradt 10% a magyar zsidónak, 10% nagyon sokat jelent, és 2% sokkal kevésebb. És ez a felső bal sarok. Alatta van több haszid, magyar haszid csoport. A alsó bal, a második balról az a újhelyi, és annak a leszármazatjai mellette van a újhelyi és Mármaros sziget, alatta van Munkács, alatta van Tas, ami Nyírtas, aztán még utána ott van a Belzi, ami már galiciai, de nagyon sokan Magyarországon utaztak Belzbe, aztán utána van szintén egy nagy dinasztia, azok a Cánd, ugye vastagon van szedve, a Cánzi Rebbe, és annak a leszármazott. Maga Cánd az a Szlovákiában rögtön a határ után, azt lényegében ez a monarchiáról beszélünk, lényegében hát ez még a Nagy Magyarország határon belül majdnem a maga Cánd. Most Pozsonyról beszélsz? Nem, Pozsony az a pozsonyi rabbik, a Hassam Szaifer, a Schreiber Mózes ott Pozsonyba. Én beszélek most Szlovákia szélen, ott volt a Cánzi, és például aki híres ebben, van itt alatta lehet látni, egyenesen itt a Cánzi Rebbe alatt, a kolozsvári rabbi, ami ma Izraelben egy nagy csoport, de nem a Kolozsvár magyar névvel, hanem a jidis névvel, ami Kloisenburg, ami a német neve a városnak. Ott mellette található a Spinki Rebbe, ez pedig Spinka Szaplocsna, vagy mi ilyesmi, pedig Kárpátalján van. Spink az magyarul Szaplonca, Szaplonca. És erre így is neve a Spink. Ezért mondom, hát itt azonosítani a városokat, az, hogy Spinkjéből legyen Szaplonca, az nem olyan egyszerű. És akkor itt ezen az oldalon, a jobb alsó szélen, ott van a Lubavicsi rabbi dinasztia. Most ez egy kicsi térkép, lehet egy kicsit gyorsan is mondtam, de mindenképpen haza lehet vinni, utána még lehet tanulmányozni, és akkor jobban fogja az ember magát kiismerni. Most egy kicsit beszéljünk nem annyira itt a száraz dinasztia, hanem kicsit a történet a magyar haszidizmusnak. Ennek van egy kis füzet, amit mi jelentettünk meg, de az régi egyenlőségben megjelent egy ilyen cikk sorozatban. A haszidizmus története Magyarországon, és ez 1918-19-ben íródott, ami azt jelenti, a vége ennek, a vége után még van már azóta, mennyi 90 év. Amikor azt írja, ma így is úgy, hát azóta 90 év is, természetesen közben egy holokauszt és egy másik világrészen élnek a haszidizmusok. De mindenképpen ez nagyon érdekes, mert leírja az eleje. Most, ugye azt ismerünk, hogy Litvániában és azon a környéken volt egy ilyen nagy ellenállás a haszidizmusnak, főleg abból, mert ugye az elején nem lehetett tudni, nem tudtak, hogy most milyen ez a haszidizmus, lehetett megint egy ilyen Sapecvi-féle, megint egy ilyen csoport, ami egy ilyen szekta, és ki tudja, hol lesz a vége. Ami azt jelenti, tényleg ezt el kell fogadni, hogy az elején volt egy része, ami tényleg jóhiszeműen elleneztek a haszidizmust, mert őriztek a hagyományos zsidóságot, de azt is el kell ismerni, hogy volt egy másik csoport, aki nagyon jól tudta, mi a haszidizmus, és ezért harcolt ellene, ez pedig a felvilágosult, a zsidó felvilágosultak, aki azt mondták, hogy húha, vagy erősödik a ragaszkodás a törvényekhez és az egész zsidó élethez, vagy egy kicsit modernebb útra indulnak el, és a kettő együtt nem lehet. És ezért harcoltak a haszidizmus ellen. Ez mind Litvániában nagyon el volt terjedve, aztán, ahogy múlt az időt, kicsit elgyengült az ellenállása. Magyarországon igazi ellenségeskedés a haszidizmus ellen nem nagyon volt. Azért mondtam, nem nagyon volt, mert kicsit itt-ott volt, de mondom, nem volt nagyon jellemző, és valószínűleg azért nem volt annyira jellemző, mert maga a Hassam Seufer, a pozsonyi rabbi, aki hát a legnagyobb rabbia volt, ő maga az ő mestere, a Mezricsi Mágidnak a tanítványa volt. Ami azt jelenti, akkor őnek is volt idegen a haszidizmus, annak ellenére nem lehet mondani, hogy a Hassam Seufer maga haszid volt. Ő maga nem volt haszid, annak ellenére, hogy az ő írásaiban, a dróségban, amit ő maga írt le, tele van a haszid tanítása. A Tanyát is idéz, amit az első Lubavitch Rebbe is nevez Zalmannak a könyvet, ami azt jelenti, ő nem volt kimondottan haszid, mert ő askenáz zsidó volt, ő tovább vitt az askenáz szokásokat, Ő azt mondta, hogy a haszidok, ugye a haszidok egyik dolog, amit a haszidok másképpen csináltak a megszokatnál, hogy az imarendet egy kicsit megváltoztatták. Nem óriási az eltérés, mert ugye a zsidóságon belül óriási eltérések nem lehetnek. Ha beszélünk a vallásos zsidóságon belül, de mégis van két imaritus, az Askenáz és Szefárd, és a haszidok a Szefárd mellett döntöttek, ami addig az főleg az arab országokban álló zsidók jelentett, ők pedig átvettek abból sok minden. Miért? Mert a Kabbala arra alapozik. A Kabbala elmagyaráz az imát abban a sorrendben, és akkor ezért a Kabbala abban a sorrendben magyarázak, ezek szerint az a helyesebb kabbalisztikus tanítások után. Erre azt mondta Hassam Szaifen, nem. Épp ezek a kabbalisztikus, a kabbalának a mesteré, ezek szefárd származások voltak, és ezért ezt úgy magyaráztak, de azt mondta a Hassam Szaifen, ez ugyanígy stimmel a másik áskenázis imaritus is stimmel, ezért ő nem váltott át a szefárd imaritusra, azt hiába a Kabbala azt a sorrendet, mert ő azt mondta, hogy a misztikus tanítás az áskenázra is helyes. Szerintem ő maga nem jellemző rá a tényleg a mindennapokban, a szokásaiban, a haszid szokásokat követte. Tanításban nagyon sok minden volt, ami haszid gondolatok voltak. És mondom, hogy ilyen a Hassam Szaifer után akkor már nagy ellenségeskedés itt Magyarországon nem lehet, mert a nagy rabbi és gyerekei, tanítványa, a nagy rabik nem ezt a vonalat vittek, akkor honnan lenne ellenségeskedés? Mondom, a kivétel volt. Most, a első magyar rebbe, ugye az a kérdés, hogy mit értünk elsővel. Ugye mindig, amikor van egy első, akkor mindig utána lehet olvasni, ez nem valódi első, mert előtte volt egy is. Nagyon érdekes, hogy amikor például ebben is, amikor kezdi írni a haszidizmus, magyarországi haszidizmusnak a történetet, kivel kezdi egy bizonyos rabbi Baruchot. Ez a bizonyos rabbi Baruch előtt Munkácsán, aztán nagyszőlősen élt, azt is van eltemetve. Ő igazán nem egy haszid rebbe, ami azt jelenti, mint vezető nem volt, ő nem vezet itt egy haszid csoportot, de mégis egy nagyon fontos személyiség. Miért olyan fontos ez a személyiség? Mert ő az első Lubavitcher Rebbenek az apja. Rabbi Schneer Zalmannek az apja. És erre azt mondja az ember, huha, akkor most itt földrajzilag egy kicsit hogy jön össze, amikor Rabbi Schneer Zalman ott Lubavitchban, Vitebsz környéken, ott szintén a mai Oroszország, Fehér Oroszország határon, azon a környéken, hogy lett az az apja, itt Munkácsán élt, vagy nagyszőlősen. És a válasz erre az, hogy ő egy nagyon szerény ember volt. Ő maga Baal Shem Tovnak a tanítványa volt. De ő inkább egy ilyen, mint egy ilyen titkos tzadikként élt, és zavarba jött, hogy az ő fia egy ilyen nagy haszid mester lett, és sok-sok ezer tanítványa és híve lett, és akkor ő, mint a Rebbenek az apja, kezdtek őt tisztelni, és ez neki nem, őt szerény ember, ő nem akart, hogy őt tiszteljenek, még akkor is, hogy nem tudtak, hogy ő kicsoda, mert ezt a később Lubavitcher Rebbe meséltek róla ilyen családi legendák. De erre inkább elköltött nagyon messzire, és eljött ide Magyarországra. A történet úgy szól, hogy nem is tudtak, egyáltalán nem is tudtak, hogy kicsoda. Jó, felhívtak a tóra, azokat tudtak, hogy a neve az Rabbi Baruch. Ezen kívül róla nem tudtak semmit, és akkor van egy ilyen történet, hogy mégis észrevettek, hogy valamilyen nem egy mindennapi ember. Halála előtt megkérdezték tőle, hogy mégis, hát most kinek szóljanak? Hát ez csak szóljanak, hogy a család tudjon, és mit tudom, mondjanak, kádis, jász, törvények. Hát, erre azt mondta, figyel, nekem három fiam van. Ha egyik fiamnak nem is kell szólni, ő mindent fog tudni így is. Ez a Rebbe, Rabbi Schneer Zalman. Egyik fiamnak mindegyet szóltak, vagy nem szóltak, nem tartja olyan fontosnak. És a harmadik olyan, de szóltak, akkor jót fog tenni, és akkor neki kell szólni. Azt mondta, a Rebbe Schneer Zalman azt mondta, a Rebbe-ről azt mondta, neki nem kell szólni, hát ezt fogja tudni. Mikor hunyt el? A Tavkikuf Nun Beis, Tavshin Nun Beis, az 1792-ben hunyt el. És a történet úgy szól, hogy vagy a Sive végére, szinte a hetedik napra, vagy a Sloisin végére, a 30. napra eljött a Rabbi Schneur Zalman nagyszőlesre, a sírjára, és aztán a történet úgy szól, hogy aztán megkereste azt a családot, ahol befogadták őt, adtak neki szobát, és ott aludt, ott evett, és azt mondta, hogy szeretne kifizetni a költségeket. Az apja szeretném, azt mondta a családfő, hogy nem. Miért nem? De mit szóval, és nem szeretnék a mitzvát elfogadni pénzt. És erre Rabbi Schneur Zalman ragaszkodott haza, de az a baj, ő is ragaszkodott. És erre ebből lett egy dintaira, mentek a rabbi haza, perre. Rabbi Schneur Zalman beperelte az életet, nem akar elfogadni tőle pénzt, pedig az ő mitzvája az apját ellátni, hát, és most szeretne ezt kifizetni. Igen, az illető azt mondta, hogy nagyon rendes tőle, de ez az apja is szeretne ezt a... De hát mondta, az én mit szám pedig vendégeket befogadni. És akkor ebben végén az volt az ítélet, hogy nem kötelező neki elfogadni a pénzt, mert ő mit szabad tette, és ezért nem kell elfogadni a pénzt. Ez a család Brown néve. Brown volt a neve. És ez az ismert történet, Magyarországon ismertek ezt a történet. Érdekes az, hogy emlékszem a 80-as évek elején, ott Brooklynban, ott a Williamsburg alatt a magyar zsidó negyedben, ott építettek a szélén, ahol mi laktunk, velünk szemben egy ilyen öregek háza. Ami minden is echt ortodox, kóse volt minden, hát mégis voltak ilyen egyedülálló embereket, idősebb embereket, és ott volt egy bácsi Brown nével. Nem volt családja, egy öreg házaspár. És ő mesélte, azt mondta, hogy ő már második világháború a 20-as években eljött Amerikába, a testvérevel együtt. Azt mondja, sajnos a testvérének a gyerek eltávolodtak a zsidóságtól, ami jellemző volt az Egyesült Államokra 1945-50-es évek elején, mielőtt volt egy ilyen nagy bevándorlás, vallásos zsidók innen. Eltávolodtak. Ugye a Lubavitchi Rebbe-nek mindenhol vannak Lubavitchi rabbik, és próbálnak tanítani, és erre elment a Lubavitchi Rebbehez, mondja ez a bácsi, és azt mondta, én vagyok annak a Brownnak a leszállat. Jó, és hát nagyon örök neki. Azt mondta, Rebbe, most jöttem behajtani az adóságot. Amit akkor a Rabbi Schneur Zalman akart fizetni, de az én Déd nagyjából, vagy ütüknál nem akarok elfogadni, most szeretném behajtani, de nem pénzt kérem. Én azt kérem, hogy a Rebbe tegye meg mindent, amit csak lehet, visszahozni a testvéremnek a gyereké a zsidósághoz. Ez legyen a fizetés, amit én szeretném elfogadni. Jó, mondom itt, azt mondom, de mai napig sajnos még nem, mindig nem sikerült ezek. Ugye az ember nem érdeklődik, kényszeríteni sajnos nem lehet senkit. Lehet rabit küldeni ide-oda, tanítani, de elhozni az embert a tanfolyamhoz, akkor az embernek egyedül kell dönteni. Ez az érdekes a történet, hogy azt mondta, jöttem behajtani ezt az adóságot, mert nagyszőlesen akkor nem sikerült. De valahogy azóta tudták, Magyarország mindig tudtak, hogy ki ez a, úgy szokták mondani, a Bálhat Tanya, a Tanya szerzőnek az apja. Például nagyszőlesen egy darabig a két világháború között ott élt a Spinkerebe, és ő mindig újhold előtti napon, erövrös hajd, és mindig kiment a temetőben imádkozni Rabbi Baruch sírjánál. Szóval ezt számon tartottak ezt a sírt, hiába csak annyival ráírva sír, itt van eltemetve Rabbi Baruch XY-nak a fia, Ekesekkel hunyt el, de tudtak, hogy ő ez az a ő lényegében az első haszid személyiség Magyarországon, de most, mint első rebéről nem lehet beszélni, mondom, ez egy szerén ember volt, és nem tanított semmit, csak tudunk, hogy ő a bácsomnak a tanítványa volt, és milyen nagy fiai voltak. Ez az első fejezet ebben a sorozatban. Érdekes, hogy a Greenwald ő mást indul ki, hiába ez volt az elterítő, azt mondja, Talán ő nem volt haszid, és ezért eljött, és nem akart, nem egyet, értett egyet a fiával, és ezért jött el magyar ide, ilyen messzére a fiától. De mondod, a Balsamnak a tanítványa volt, ezt a család nagyon jól tudja, ezért ez a feltételezés nem stimmel. Aztán az első magyar rebbe, azt mondja, már valójában az első magyar rebbe, ez már a Nagy Kálói rebbe lenne. Nem. Az első magyar rebbe, igen, a Nagy Kálói lenne igazán az első rebbe. Ő tényleg Magyarországon született, magyarul beszélt, ugye a szólakakas az őhozzá kapcsolódik, mindenképpen a kiegészített rész, az mindenképpen őhozzá kapcsolódik. Ő volt, hogy ne lenne az? A nagykálói az a B oldala, szélső jobb, a második ott van végig levezetve. Igen. Taub 1821-ben hunyt el, a fia 1831-ben, ez elég fiatalon hunyt el, annak a fia 80-ban hunyt el, aztán még a mai napig élnek leszármazottjai. Hát hogy van az első nagy rebb, ő Szabolcs megyennek a főrabbia volt, és egy híres csodarabbi is volt, tényleg ő igazán az első magyar rebeit, de a Nagy Kálóinak igazán dinasztiaja nincs. Hiába vannak neki leszármazottjaik, kis csoportok, ő nagyon-nagyon híres volt, a mai napig sokan utaznak az ő sírjához, de mondom, nincsenek híva. De egy unokája nagyon jön, és énekel, és tesz, hívek igazán nincs. Ez nem egy igazi rabbi dinasztia, úgy a tényleg nagy csoportot vezet. Aztán a következő az a Teitelbaum család, ami kezdődik Sátorolja új helyen. Neki volt egy kis, ott a városban volt egy kis ellenzéke, és emiatt is az unokája átment Máramaros szigetre, és abban nem volt folytatása új helyen. A sírja ott van új helyen, de a dinasztia nem az új helyi nevet visel, hanem Máramaros sziget, és ott a dédunokája pedig már átment Szatmára, mert ő volt a második gyerek, az idősebb gyerek maradt Máramaros szigeten, és a második gyerek elment Szatmára. Most ami nagyon érdekes, hogy a magyar rabbi dinasztiak, a rebek azok mind elsősorban rabik voltak, azt mondja, városnak a főrabia, és mellette, mint haszid vezető. Ezért mondom, itt a magyar ortodoxia és a haszidizmus itt teljesen itt egybe megy. Szerintem itt egy rabbi és egy rebbe egyben. Szóval itt közben volt a városnak a főrabia, itt élkezett, jösívát tartott és tanított, és közben még haszid mester is lett. Például az összes az újhelyi rebbe, az a újhelynek a főrabia volt, az unokai, ezek mind Máramaros sziget főrabiai voltak, a másik, aki elment Szatmárban, a Szatmár németinak a főrabia, így ez így kicsit ilyen egybe mosódott. Azt jelenti, hogy sok esetben rá kell nézni, melyik volt az erősebb oldala. A magyar ortodoxia, vagy haszid rebbe. Ezek nagyon elterjedtek, és a válasz arra a nagy kérdésre, Kasut találkozott-e a Nagy Kálói rebbével? Nem. Kivel találkozott? Az újhelyi rebbével. A történet úgy szól, hogy gyerek volt, ami 6-7 éves volt, és nagyon beteg volt, és erre eljött a mamája a gyerekkel a rebbéhez. Mondja, ó, ha zsidók utaznak a csodarabbihoz, akkor ő is utazik a csodarabbihoz. És akkor kérted áldást tőle a gyerek meggyógyulásért, és akkor a rebbe megadta neki az áldást, és eddig kis szójáték, a zsoltárt idézett, ahol az van írva, kajset szellő. Kajset azt jelenti hébről, hogy kajset azt jelenti igazság. No, kajset, kosut, szóval egy kicsit ilyen kis szójáték, megadta az áldás, és nagyon jól tudunk, hogy a kosut meggyógyult. Ugye 6 éves betegségétől. Most, ez volt a nagyon híres és régi dinasztiák. Később keletkeztek más dinasztiák is, amit már előbb említettem, például a Munkácsi, a Spinke, az szintén a Kárpátalján. Valamikor elköltöztek már egy városból, de vittek magukkal a nevet. Ugyanúgy, hogy ma New Yorkban vannak Lubavitchi hasidok, és vannak Belzi hasidok, és vannak van a pápai zsinagóga, és vannak a tasi hasidok. Azt mondja, hogy a város, ahonnan indultak, az lett a csoportnak a neve, és utána vittek ezt magukkal. Szatmáriak, szintén most már nem kell keresni őket Szatmárba. Most, ahogy terjedt a haszidizmus Magyarországon, akkor elsősorban természetesen azon a részen, ugye ha beszélünk, Magyarország általában oszlik kettőre, az Oiberland és Unterland. És ami azt jelenti Dunántúl, és szerintem az a rész, ami közelebb Galíciához, és az a rész, ami közelebb Osztriához. Elsősorban Kárpátalján, Szabolcs környéken ott voltak a haszidok. Most, azon kívül ott voltak magyar csoportok, akkor ugyanitt volt, utazgattak Galíciában. Ahogy előbb említettem már a Canzireből, vagy a leszármazottjai, vagy a Belz, ami Lvov mellett Galíciában. Nagyapám a 20-as évek elején utazott Belzbe, Galíciába, innen Újpestre. Ami azt jelenti, hogy hiába a belzi rebék az a Galíciában voltak, a haszidoknak a szép része Magyarországról voltak, és a holokauszt után a Belz egyértelműen egy magyar csoport, mert sajnos sok galíciai nem maradt. Maga a rebe, mai belzi rebe, akkor a mamája magyar család, valahogy család, csak a Greenwald család Csornáról származnak. Mi azt jelenti, maga a belzi rebe is ma már magyar, és nem csak egy apajágon galíciai, anyajágon magyar. Most terjed a haszidizmus Magyarországon, mondom, Szabolcs környéken, Kárpátalján, Mármaros is azon, és lassacskán jött errefele. Például a feleségemnek a déd nagyszülei anyai ágon, ugye a feleségem, a Bacseva nagyanyja az egy Eisenberg line Debrecenből. Debreceni egy Eisenberg line 60 utcában volt, ott két emeletes ház, ami nagyon ilyen különleges. És az ő szülei Eisenberg. Az ő szülei átjöttek Galíciából, apja Hers volt, anyja Frumet Minden. Átjöttek, akkor természetesen ilyen néven lettek bejegyezve. És tényleg a nagyban, amíg a született Eisenberg Dóra, az van írva a szülők, Eisenberg Hirsch, és Eisenberg és Frumet Minden, szintén így is nevek vannak írva. Állítólag nem is nagyon tanultak meg magyarul, csak épp ilyen nagyon alapszinten. Közben a gyerekek már itt nőttek fel. Tessék!